Nyobronszik magyar fesztiválja az éjszakába nyúlt, és a 113 éves múltra visszatekintő Magyar Atlétikai Klub kétszintes székházában zárult, ahol a földszinten diszkó volt, míg az emeleti nagyteremben táncház. A búcsú pedig annyi volt, hogy jövőre ismét ugyanott.
Az Egyesült Államok keleti részének egyik legnagyobb és legrégebbi magyar fesztiválját tartották az elmúlt hétvégén New Brunswickban. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. Korábbi műsoraink meghallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni szíves figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Verese Mese Gyöngyvér. Viszont hallásra!
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
Június 12-én életbe lép az Európai Unió migrációs és menekültügyi paktuma, amely igazságosabb teherviselést és szolidaritást kíván teremteni a tagállamok között. A korábbi Fidesz kormány teljesen elzárkózott a paktum végrehajtásától, most pedig a legnagyobb ellenzéki pártként azt várja el a kormánytól, hogy Magyar Péter jelentse be, hogy nem fogja végrehajtani az EU-s migrációs paktumot. A miniszterelnök a Facebookon ezzel kapcsolatban azt írta, a Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is. Arra a kérdésre, hogy a paktum keretében Magyarországra kerülő migránsok illegális vagy legális migránsok lesznek, Varsai Viktorral, a Migráció Kutató Intézet igazgatójával keressük a választ. Köszöntöm.
Én is köszöntöm, meg a hallgatókat is.
És természetesen én is köszöntöm hallgatóinkat, én Dávid Edit vagyok. Mondhatjuk-e azt, hogy a migráció ügye az pártpolitikán felüláll hazánkban? Már csak azért is, mert igaz, hogy az előző kormány folytatta le, de ebben a témában volt azért nemzeti konzultáció is. Mi bontakozok ki? Szeretnének-e a magyarok itthon a hazájukban legális vagy illegális migránsokat látni?
Talán induljunk ki abból, hogyha megnézzük az elmúlt évek, akár évtizedek közvéleménykutatásait, abból egyértelműen látszik, hogy a migráció témája az egy, hogy szoktuk mondani, 80-20-as téma. Tehát, hogy a magyar társadalom döntő többsége migrációkritikus. Ugye az más kérdés, hogy ki mit ért alatta, és ez nagyon fontos már most az elején hangsúlyoznunk, ugye, hogy itt az elmúlt hetek politikai kommunikációjában mindig a illegális bevándorlók, illegális migránsok szoktak megjelenni. De ugye a paktum kapcsán azért nagyon óvatosnak kell lennünk a különféle kategóriákkal. Ugye a paktum elsősorban a menedékkérőkkel és a menekültekkel foglalkozik, akik hát ugye nem tekinthetők illegális migránsoknak, tehát hogy ugye mindenféle jogaik vannak. És ugye azzal, ha azt mondjuk, hogy akkor itt nem fognak illegális migránsokat Magyarországra telepíteni, ugye ezzel önmagában még nem mondtunk semmit, mert tehát az EU-s migrációs paktumban, akiket mondjuk a kötelező mechanizmus, szolidaritási mechanizmus keretében áttesznek, ők nem tekinthetők illegális bevándorlóknak, legalábbis első körben.
Igen, ezért is fontos, és talán a politikában ezért is került most újból napirendre az, hogy legális és illegális migránsok is vannak, és mind a kettőről kell beszélnünk. Viszont azt is látjuk, hogy a Fidesz kormányzat az a kezdetektől ellenállt, és egyértelműen kijelentette azt, hogy nem fogja végrehajtani a migrációs paktumot. Ezzel kapcsolatban Orbán Viktort olyan vádak is érték a napokban, hogy a Fidesz kormány ezt miért nem akadályozta meg, hiszen megszavazásra került a migrációs paktum. Hát nézzük meg, hogy volt-e ebben a volt magyar kormányfőnek, vagy a kormánynak mozgástere, ami ennek a megakadályozását illeti.
Igen, tehát ugye ez nagyjából értelmezhetetlen, ugye, hogy az előző magyar Fidesz-KDNP kormányért nem akadályozta meg ugye a paktumnak az elfogadását, mert hogy ugye jogilag, amit meg lehetett tenni, azt az előző kormány megtette azzal, ugye, hogy az Európai Tanácsban ellene szavazott. És ugye, hát Lengyelországon kívül nem volt más, aki ezt megtette. Most ugye ezen túlmenően nem nagyon lehetett volna más tenni, ugye a paktummal szemben, ami jogilag adott volt, azt az előző kormány megtette. Tehát most ezekkel azzal, hogy mit tett meg, mit nem tett meg az előző Orbán kormány, szerintem ezzel nagyjából az a kérdés, ez eldőlt. Amit meg lehetett, azt megtették, sőt, hát ugye látszik az, hogy hát az EU-s bírságügyében az látszik, hogy a bizottság, illetve a bíróság szerint ugye túl sokat is tettek, hiszen olyan mértékben csökkentették le a magyar menekülti rendszerhez való hozzáférést, ami egy 1 millió eurós büntetés jelent naponta Magyarország számára.
Az viszont a Tisza kommunikációjában a kampányidőszakban egyértelmű volt, hogy a migrációs paktumot ők sem szeretnék végrehajtani. Viszont most elérkezett a kormányzásnak az időszaka, és minthogyha azt vennénk észre, hogy a migrációs paktum irányába elkezdenek, hát fogalmazhatunk úgy is, hogy érzékenyíteni. Ugye ez a téma legelőször talán Magyar Péter és Ursula von der Leyen sajtótájékoztatóján került szóba, amit az EU-s források hazahozat kapcsán tartottak. És itt is érdekes, hogy Ursula von der Leyen volt az, aki ezt a témát beemelte. Lehet, hogy újságírói kérdésre válaszolt, de Magyar Péter nem beszélt még ott sem a migrációs paktumról. Maximum annyit, hogyha ő a döntéshozatal közelébe lehetett volna, akkor nem ilyen negatív, kicsengésű nevet ad ennek. És Orbán Anita viszont úgy nyilatkozik, hogy a paktumnak bizonyos részeit akár végre is hajthatja a Tisza kormány, hiszen minthogyha ez nem egy ördögtől való rendszer lenne. Hát mit látunk a Tisza párt részéről kibontakozni a migrációs paktum területén?
Igen, ugye nagyon nehéz ezt ilyen igen-nem diotómiában eldönteni, mert ugye a paktum kapcsán azért 10 nagy területet érintő jogszabálycsomagról van szó. De és hogy ugye valóban azt az alá kell húznunk, ebben vannak olyan elemek, amelyik valóban nem ördögtől valóak. Még akkor is, ha összességében azt gondolom, hogy a paktum nem fogja megoldani az európai migrációs problémákat, sőt, tehát van olyan, amiket tovább fog prolongálni. Na most ugye a Tisza kommunikációját, ugye a jelenlegi kormány kommunikációt megnézzük, akkor ugye a választási programban egyértelműen szerepel az, hogy igen, nem hajtják végre a paktumot. Nekem egy picit olyan benyomásom van, hogy nem, és ugye ugyanez látszott itt a hol vendégmunkások, hol külföldi gazdasági bevándorlókat érintő kommunikációban, hogy nem volt teljesen világosra, hát a Tisza kampány stratégiája és néhány döntéshozója, tehát a politikus számára, hogy pontosan mikor miről is beszél. A paktumban vannak olyan elemek, amiknek a végrehajtását nem nagyon nehezen tudom elképzelni, Magyarországnak hajtsa végre a következő években, mondjuk a Eurodac biometrikus regisztrációs rendszernek, ugye, ami menedékkérőket fogja regisztrálni EU szinten, például ennek a végrehajtása, vagy mondjuk a visszatérési rendeletet, ami elméletben meg fogja könnyíteni ugye az elutasított menedékkérők visszatoloncolását, ami ugye Magyarországnak is jó. Ugye akkor nyilván vannak olyan részek is, hogy mindenki erről beszél egyébként, és erre fókuszál ugye itt a szolidaritási mechanizmus, és például ugye a menedékkérőknek az átvétele, vagy amiről kevesebbet beszélnek, de azt mindig el szoktam mondani, és aztán itt is elmondtam, hogy ugye a határnál lefolytatott eljárás, ami egy teljesen új rendszer, és ami valóban óriási terhet róna Magyarországra, ugye erről kevesebb szokott elhangzani. Ugye ami látszott egyébként, hogy külügyminiszter asszonynak az egyik interjújában, de ugye valóban itt a brüsszeli sajtótájékoztatón is a miniszterelnök úr részéről, ugye, hogy ugye az elhangzott, és ugye ez a paktum már a végrehajtása, hogy ugye például a szolidaritás kapcsán Magyarország nem az átvételbe, és nem is a 20 000 euró per fő vendégkérő helyet fizetendő összegbe gondolkodik, hanem a harmadik opció van az operatív támogatásban, tehát hogy mondjuk rendőri személyzet küldésében. Ugye itt két dolog jelenik meg problémakörként, hogy miniszterelnök úr és külügyminiszter asszony is ebben feltételes módban beszél. Tehát, hogy ha majd migrációs nyomás lesz az EU-n és kérik, akkor ezt fogja Magyarország felajánlani. Most ugye ez tárgyi tévedés, tehát ez nem meg fog majd esetleg történni, hanem ugye a bizottság szerint migrációs nyomás van. Tehát június 12-e után a paktum értelmében a tagállamoknak valamit kell csinálniuk. Ugye meg is van az EU-s keret, ez a 21 ezer fő erre az évre, tehát hogy ez nem majd, ha lesz még egy migrációs válság, akkor lehet, hogy ezt föl kell ajánlani, nem, ez fut, tehát hogy ez megtörténik, tehát hogy ebben nincs kérdés. Tehát hogy ez amiben hát látszik az, hogy tehát itt valamit Magyarországnak majd tennie kellene. Ugye az, hogy a többi elemben mit gondolnak, az nem derül ki igazából a jelenlegi vitákon, ami akár a parlamentben, akár máshol zajlik.
De maradjunk kicsit ennél a technikai segítségnyújtásnál, már csak azért is, mert a migrációs paktum az minden Európai Uniós államot ugye arra kötelezne, vagy tagországot, hogy valamilyen szinten ezt a migrációs nyomás anyagi terhébe is szálljanak bele, hiszen hát beszéltünk úgy, hogy ki lehet kvótákkal, fejkvótával váltani azt, hogyha valaki nem szeretne migránst befogadni az országába, de azért a technikai segítségnyújtás ettől azért több, mert van egy pénzügyi segítség, amit értelmezhetünk úgy is, hogy megfizeti Magyarország a szabadságát, hogy ne kelljen a migránsokat befogadni, illetve ne kelljen technikai személyzetet például oda küldeni, ahol segítségre szorulnak. Egyáltalán mit kell ez alatt a technikai segítségnyújtás alatt érteni? Rendőröket fognak mondjuk átvezényelni Olaszországba, Lampedusába, vagy a honvédséget kell bevetni, vagy civil szervezetektől kérnek segítséget, hiszen ez is pénzbe kerül, ezt is valakinek ki kell fizetni, úgy, hogy magyar embereket fogunk elküldeni olyan helyekre, ahol ők ott a fizikai valóságban is szembesülni fognak a migrációnak a hátrányaival.
Igen, köszönöm a kérdést. Ugye azt azért érdemes aláhúzni, tehát hogy és én szakemberként is ezt gondolom, tehát hogy a valamiféle szolidaritásban Magyarországnak részt kell vennie. Tehát hogy ez szerintem nem ördögtől való. És azt is érdemes aláhúzni, hogy most is szolgálnak a magyar rendőrök, ugye például a Nyugat-Balkánon, ugye a migrációs nyomásnak az enyhítésére, tehát hogy ezek meg különféle nemzetközi együttműködésekben. És ez egyébként nekünk is jó, hiszen olyan tapasztalatokat szereznek ugye a rendőreink, amikkel az itthoni munkát is sokkal professzionálisabban tudják elvégezni. Tehát hogy eddig szerintem ez teljesen rendben van. Ugye két dolgot érdemes kiemelni ennek kapcsán, ami viszont már elgondolkodtató. Az egyik az, hogy, és ezért erre visszatettet kérdezni, mert hogy a Magyarország hiába ajánl fel bármiféle operatív segítséget, nem tudom, akár mondjuk konténereket, hogy az olasz befogadó központoknak, vagy a rendőri személyzetet, ha az adott ország azt mondja, köszönjük szépen, ő nem kéri, tehát ő azt szeretné, hogy átvegyék tőlük a menedékkérőket, vagy fizessék ki fejenként a 20 ezer eurós hozzájárulást. Tehát ez egy nagyon fontos elem. A másik pedig, ami, és hogy én ezért szeretem elterelni, vagy tovább lépni a kvóta ügyénél, mert hogy miközben egyébként látszik, hogy nem, tehát 15 és 16-ban sem működött. Tehát azok a tagállamok, akik megszavazták, hogy átvesznek 160 ezer embert, végül 30 ezer embert vettek át összesen, és az ő jelentős részük is eltűnt aztán a rendszerben. Elvitték őket mondjuk, nem tudom, Észtországba, és két év múlva nem voltak az országban. Tehát, hogy miközben így papíron ez nagyon jól mutat, de gyakorlati relevanciája az meglehetősen csekély. De jó, működtessék, és hogy visszatér, hogy a Magyarországra nagyjából 350 fő jutna, én azt gondolom, hogy ez a 7 milliós összeg, amibe ez kerülne, 7 millió eurós összeg, ez nyilván magánemberként sok pénz, de költségvetési szinten ez elhanyagolható. Tehát én megmondom, hogy magyar állampolgárként ezt is tudom fogadni, fizessék ki, és hagyják békén Magyarországot. A probléma a paktummal, és ami viszont nagyon sokba fog kerülni, ha implementálni akarjuk, ez az úgynevezett határnál lefolytatott eljárás, amit említettem, mert ebbe viszont Magyarországra rekordkeretet alakított ki a bíróság, vagy szabott meg, ugye 7716 főt egy időpontban. Na most ez viszont nagyon komoly összegbe fog kerülni, ha végre akarja a Magyarország hajtani a fizikai infrastruktúra kialakítását, a humán erőforrás biztosítását, és azt ugye, hogy ezeket az embereket a paktum által szintén előírt megfelelő ellátásban tudják részesíteni. Mert itt viszont már nagyon komoly milliárdokról van szó. Ne felejtsük el, hogy a két tranzitzóna kapacitás, amikor működött, ez kevesebb, mint az egy tizede volt ennek a létszámnak. Tehát ugye hát ez nagyon komoly befogadói kapacitást írna elő Magyarország számára. És azért a menekültügyi rendszerbe tartása az embereknek általában is nagyon sokba kerül. Itt számolgatjuk, meg nézegetjük a nemzetközi példákat, hogy ez mennyibe kerül. És nem véletlen egyébként, hogy ezt a 20 ezer eurós összeget szabták meg a menedékkérőként, mert nagyjából éves szinten ezek a reális költségei egy embernek a menekültügyi rendszerben való tartásnak. Nyilván ez mondjuk többbe kerül Németországban, meg nem tudom, Norvégiában, nem tudom, Svédországban, mint Magyarországon. De hát itt akkor is nagyon komoly összegekről van szó. És ez lesz az, ami sokba fog kerülni Magyarországon. És bocsánat, még egy gondolat, gyorsan lekerekítem. Tehát, hogy amiben azért felmerül itt a szolidaritás kérdése, hogy Magyarországot a bizottság tavaly novemberi jelentése alapján semmiféle könnyebbség nem illeti meg. Sem a szolidaritási alapból nem fog kapni hozzájárulást, sem egyéb könnyítéseket nem kap a paktum végrehajtása alól, miközben alig van olyan EU-s ország, ami ebbe a kategóriába esett. És hogy miközben a bizottság kiszabott egy 7716 fős eljárási kapacitást a déli határon, azt mondva, hogy itt annyi menedékkérő jelenik meg, hogy ez szükséges, az egyik dokumentumában, a másik dokumentumában, ami pedig támogatás és csökkentés jelentene, abban kimondja azt tavaly novemberben, hogy hát a magyar déli határon nincs semmi, tehát ezért Magyarország semmiféle könnyítést nem kap. Azért itt vannak bizonyos ellentmondások ebben a két megközelítésben.
És hát ezt az ellentmondást mivel tudjuk feloldani? Hiszen hogyha erről a 7716 fő befogadására alkalmas migráns táborról beszélünk, amit kötelessége megépíteni Magyarországnak, akkor ezzel azt is kimondjuk, hogy Magyarország rendelkezik a második legnagyobb ilyen kapacitással az Európai Unióban. Hát miért? Ekkora súlyunk lenne az Európai Unióban?
Nézzük, itt egy ilyen technikai döntés történt, és most finoman nem használok más döntést, tehát hogy amikor meg kellett állapítani ezeket a kereteket 2024 augusztusában, akkor érdekes módon a bizottság elfogadta a magyar hatóságok által lejelentett számokat. Ugye 2022-23 az rekordév volt, a két évben összesen majdnem 400 ezer határátlépési kísérlet történt a magyar déli határokon. Ugye ez nem jelenti azt, hogy ennyien próbáltak bejönni, mert nyilván vannak itt olyanok, akik többször próbálkoztak, de azért, ha azt mondjuk, hogy százezes tömegről beszélhettünk, azért ez nem áll messze a valóságtól. Na most érdekes mondom, még egyszer mondom, 24 augusztusában ezekből a számokból indult ki a bizottság, ami a második legmagasabb érték volt Olaszország után az Unióban. Ugyanakkor, amikor arról volt szó, hogy a Frontex adatbázist el kell készíteni, hogy mennyi illegális határátlépés történt a nyugat-balkáni útvonalon, amikor meg kellett nézni, hogy melyik tagállam mekkora könnyítést kap, akkor nem ezeket a számokat használták, hanem jóval kisebb számokat. Most megint mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy miért történt meg. És ezért van az, hogy az egyik, a bot egyik végén Magyarország megkapta ezt az eljárási kapacitást, a másik oldalon viszont hát semmiféle könnyítést nem kapott. És ugye ez azért paradoxon, mert hogy a bizottságnak a dokumentumában van, ugye szerepel egy, hogy három kategória van, melyik ország áll most migráció, vagy a készítés időpontjában a migrációs nyomás alatt. Ugye akkor a magyar számok valóban alacsonyak voltak, hol van migrációs kockázat, hogy most nem áll, de elég gyorsan állhat. Hát Magyarország elég gyorsan állhat, de nem baj, a bizottság azt mondta, hogy nem. Viszont ott egy harmadik kategória, az elmúlt 5 évben melyik tagállam tapasztalt meg nagyon komoly migrációs hullámot. Tehát ha az első kettőben nem is, a harmadikban Magyarországnak mindenképpen kellett volna ezekkel a számokkal férnie, de valami módon kimaradt ebből a kedvezményezeti körből.
Hát hogyha ezt nézzük, hogy ilyen könnyű valahova bekerülni, vagy egy bizonyos listából kikerülni, akkor amikor migrációs válsághelyzetről beszélünk, akkor van-e ennek az Európai Unióban pontos meghatározása? Ki dönt róla? Egyáltalán honnan lehet azt figyelemmel követni, hogy mikor van válsághelyzet? Ha valaki azt mondja, vagy ha meg van határozva, hogy mennyi illegális bevándorló érkezik, az már válsághelyzet?
Igen, ugye azért legyünk óvatosak, mert hogy ne mossunk össze két kategóriát, vagy hogy legyen világos a hallgatók, mert két külön dolgot érdemes elválasztani. Az egyik, hogy migrációs nyomás alatt áll az Európai Unió. Ezt nagyjából a bizottság így eldönti. És ahogy mondtam, és ugye ezért is kell ugye például a szolidaritási mechanizmus működtetni, hogy a bizottság szinte egyértelműen migrációs nyomás alatt áll Európa. És egyébként, ha megnézzük a beadott menedékkérelmek számát, akkor valóban azt látjuk. Tehát hiába van visszaesés, hogy mondjuk 23-hoz képest, ugye tavaly évben mi mindig 669 ezer elsőfokú menekültügyi kérelmet adtak be. Hát ez nagyon magas szám. Az előző években meg 1 millió fölött is volt ez a szám. Tehát ez nem kérdés, ugye? Emiatt működik, ugye, hogy mondjam, business as usual majd a szolidaritási mechanizmus. Most a paktum viszont bevezet egy vészhelyzeti tervet is, ugye ez a 10 csomag egyike, ami azt mondja, hogy ha bizonyos szám fölött vannak érkezések tagállamokban, akkor a bizottság, ha kéri a tagállam, vagy felső hatáskörben, eldöntheti azt, hogy ő veszélyhelyzetet hirdet, és hatályba lépnek azok a mechanizmusok, amiket erre állapítottak meg ugye a tagállamok, ami két dolgot jelent. Az egyik az, hogy növekedik az eljárási idő, tehát a tagállam a több időt kap bizonyos eljárásoknak a lefolytatására, mert hogy nagyon sokan kerülnek be a rendszerbe. És van még egy dolog, és ugye ez már érdekes szerintem a hallgatók számára is, hogy ugye ez a 30 ezres szétosztott menedékkérő kvótát, ezt a bizottság a saját hatáskörében növelheti. Tehát, hogyha mondjuk van egy újabb összeomlás, nem tudom, valahol a Közel-Kelet, és megjelenik az unió külső határain mondjuk 300 ezer ember, akkor ezt a 30 ezeres kvótát a bizottság ezt föntebb emelheti, hogy csökkentse a nyomást a frontországokon. És ugye a probléma az, és ezt azért sok tagállam kritizálta, ugye ezért került nagyon sok időbe, amíg ezt az elemét a csomagnak, még majd magyar ellenkezés ellenére is más tagállamoknak se tetszett, ez átnyomták. Mert hogy ebben a tagállamokban nagyon kicsi a beleszólása, és hogy nem látják világosan, hogy a bizottság mi alapján fogja megszabni, hogy akkor tulajdonképpen mennyi menedékkérőt kell majd átvenni.
Ezért is tettem föl ezt a kérdést, hiszen ez még mindig nem került pontosan tisztázásra, és hogyha megnézzük azt, hogy a Euronews miről ír, akkor ott azt olvashatjuk, hogy a tagországok a migrációs paktumra egyáltalán nem készültek még föl kellőképpen, és hát tudjuk, hogy a bevezetéséig azt viszont megszavazták, hogy 2 nap van. Ugye Magyarország és Lengyelország ezt nem szavazta meg, de az új informatikai rendszerek telepítésével és a határőrizeti létesítmények építésével is több tagállam, köztük Németország, Olaszország, Görögország, Spanyolország jelentős lemaradásban van. Mondhatjuk-e azt, hogy ez a paktum valóban életbe fog tudni lépni június 12-e után?
Nézd, jogilag életbe fog, tehát a bizottság nem adott könnyítés. Ugyanakkor az, hogy mikor fog valójában felállni a fizikai infrastruktúra, mikor fejeződik be, mert ugye ez lenne az első lépés, ugye a teljes jogi implementáció, és még egyszer nem Magyarországra gondolok, ami ugye elutasította ezt, hanem ugye a többi tagállam esetében, azért az nagy kérdés. Tehát, hogy ha mondjuk mondanom kéne egy számot, akkor mondjuk azt mondanám, hogy a paktum szerinti jogi és technikai háttér, vagy gyakorlati működéshez még azért az, hogy mondjuk egy ilyen 90%-os szinten ez valóban működjön, tehát ahhoz még évek fognak kelleni. Tehát ugye ezért is van az, hogy azt nehezen tudom elképzelni, mondjuk június 13-án a bizottság már delegációkkal fogja végiglátogatni a tagállamokat, és számon kérni rajtuk, hogy mi működik, meg mi nem működik, mert hogy óriási a lemaradás. De azért azt is látni kell, hogy itt nem arról van szó, hogy akkor ezt majd el lehet szépen szabotálni, és majd senki nem kérdezi, hogy mi történik. Tehát a bizottság nagyon szigorúan nézte azt is. Ugye ezért tudjuk, hogy rosszul állnak a tagállamok, ugye gyakorlatilag a 24 június elfogadástól, vagy május elfogadástól kezdve, hogy hol tartanak az implementációban az egyes tagállamok, és folyamatos nyomás alatt voltak a tekintetben, hogy akkor adják le a végrehajtási tervet, és nézze, és a bizottság pedig nézze és vizsgálja, hogy ezt hogyan jelenik meg a gyakorlatban. Tehát, hogy lehet, hogy a tagállamok többsége még nem ért el a hídig, de ez a híd ez ott van, és ezen át fognak majd haladni. Mert ha nem haladnak át előbb-utóbb, akkor bizony be fognak indulni a kötelezettségszegési eljárások, és a nap végén pedig meg fognak születni a bírságok.
Azt látjuk, hogy ahogy már többször is említettük, Lengyelország és Magyarország is a migrációs paktum ellen szavazott. Orbán Viktor, korábbi miniszterelnök számtalanszor határozottan kijelentette, hogy Magyarország nem fogja végrehajtani a paktumot. Miután nem lehet tudni, hogy a Tisza kormánynak ezzel kapcsolatban mi a pontos állásfoglalása, ezért Orbán Viktor felszólította arra Magyar Pétert, hogy vajon szint és jelentse ki, hogy végre fogják-e ezt a paktumot hajtani, vagy nem. Ugye azt láttuk, hogy múlt hét pénteken civilek kezdeményezésére mentek utcára emberek azért, hogy nem szeretnék, hogyha Magyarország részt venne ebbe a migrációs paktumba. De közben azt is olvassuk, hogy július 14-én közös meghallgatást tart az Európai Parlament Költségvetési és Költségvetési Ellenőrző Bizottsága azzal a bizottsági javaslattal kapcsolatban, amely ugye felszabadíthatja akár a 16 milliárd eurónyi uniós forrást Magyarország számára, és már nem csak Magyarországon az ellenzéki képviselők, de az EU-s képviselők is választ várnak arra, hogy pontosan milyen megállapodás született május végén Ursula von der Leyen és Magyar Péter között. Erről a Politico ír. Lehet-e Ursula von der Leyen és Magyar Péter közös megállapodásának része ez a bizonyos migrációs paktum, hiszen egyértelmű választ nem adott a magyar miniszterelnök azzal kapcsolatban, hogy végrehajtja-e a paktumot, vagy nem.
Nézd, ezt nyilván nem tudjuk, lehet, hogy nem is fogjuk soha megtudni. Ugye, amit tudunk az, hogy a miniszterelnök úr alapvetően azt kommunikálja, hogy ezt a paktumot nem fogják végrehajtani, miközben Ursula von der Leyen ugye elmondta a sajtótájékoztatón, hogy a paktum kérdése is napirendre került. Ugye, amit egészen biztosan kell látnia minden szereplőnek, és ez nagyon fontos, hogy lássuk, hogy a napi 1 millió eurós büntetésnek a kérdése, illetve az, hogy fog-e Magyarország nem június 13-án, de viszonylag belátható időn belül újabb kötszegeljárás és büntetést kapni, ez nagyban függ attól, hogy a paktumot elkezdi el Magyarország implementálni. Tehát, hogy itt nem nagyon vannak egyszerű megoldások. Tehát, hogy ez egy vagy-vagy helyzet, Alla Kierkegaard. Tehát, hogy vagy Magyarország átülteti a paktum rendelkezéseit a menekültügyi joganyagába, és ezt elkezdi a gyakorlatban alkalmazni, vagy marad a napi 1 millió eurós büntetés, és hát mivel a paktum nagyon sok új rendelkezést tartalmaz az előző menekültügyi irányelvekhez képest, és ugye ráadásul ezek most már ugye rendeletek, tehát jogilag a jogi hierarchiában egyre fölötte levő szín, tehát ezek sokkal egyszerűbben számon kérhetőek lesznek.
Azt viszont tudjuk, hogy június 12-én életbe lép az Európai Unió migrációs és menekültügyi paktuma, amely igazságosabb teherviselést és szolidaritást kíván teremteni a tagállamok között. Az, hogy ez igazságos-e azon tagállamokra nézve, akik eddig ellenálltak a migráció negatív hatásainak, az már azt hiszem egy újabb kérdéskört nyithat ki, de nagyon szépen köszönöm Marsai Viktornak, hogy az elmúlt szűk fél órában rendelkezésünkre állt. Szőlősi Éva és Bényi Csaba kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is, a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Nyáron az Operaházban a szerelem énekel. Verdi Traviátája, Puccini Pillangó kisasszonya és a Best of Puccini sorozatokban kínál a klimatizált Andrássy úti dalszínház operai szenvedélyt, emberi drámát és könnyedebb, mégis virtuóz zenés színházat. Nem csak felejthetetlen előadásokkal, hanem épületlátogató túrákkal, az Opera Bistro incsiklandó fogásaival és italkülönlegességeivel, valamint az Opera Shop exkluzív termékeivel is várjuk. Részletek és jegyvásárlás opera.hu.
Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztilcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Reklámot hallottak. A Kossuth Rádió Szentesen FM 101,4.